Understanding disinformation.
Sok szeretettel köszöntöm az Első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit ezúttal hangban és képben is. Én Tamás Ildikó vagyok, a Hunrend Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, és ezúttal az MTA Humántudományok Kutatóházából jelentkezünk. Vendégem pedig Krekó Péter, szociálpszichológus, az ELTE pedagógiai és pszichológiai karának docense. Sok szeretettel köszöntelek, Péter.
Köszönöm a meghívást.
És amiről beszélgetni fogunk, az az összeesküvés elmélet, illetve rögtön többes számban is kell fogalmaznunk összeesküvés elméletek, hiszen tudjuk, hogy bőven sok van belőlük, és pontosan ezért is egy közkeletű problémává is vált. Nevezhetjük ezt problémának szerint? Tehát ha már éppen így sikerült megfogalmaznom, ez mennyiben helyes ez a hozzáállás? Vagy egyáltalán hogyan definiálhatjuk ezt az összeesküvés elméletet, mint jelenséget vagy műfajt?
Igen, ez kiváló kérdés. Én azt mondanám, hogy különbséget kell tennünk még akkor is, hogy ez a gyakorlatban nagyon nehéz, de legalább elvi szinten. Azon összeesküvés elméletek között, ugyebár ez alatt olyan teóriákat szoktunk érteni, amelyekben benne van valahogy az a narratív, az értelmezés, hogy valakik ellenünk valami rossz indulatú titkos tervet akarnak végrehajtani. Ellenünk az lehet egy politikai csoport, lehet egy nemzeti csoport, lehet egy vallási csoport, és vannak ezek közül a történetek közül olyanok, amelyek része igazából azoknak a társadalmaknak a gondolkodásmódjának, amelyekben élünk, és vannak olyanok közülük, amelyek teljesen ártalmatlanok. Hogy mondjak egy példát, én azt gondolom, hogyha valaki mondjuk abban hisz, ilyen Amerikában azért több millió ember van a kutatások szerint egyébként, hogy valamiféle titkos gyékemberek, úgynevezett reptiliánok csoportja irányítja a világot. Hogyha valaki ezt gondolja, de ezek mellett semmi olyan cselekvésben nem vesz részt, amely bárkivel szemben ártalmas lenne, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy ártalmatlan gondolat. És nagyon sok olyan elmélet van a világunkban, amelyet egész egyszerűen azért nincs semmi jogalapunk és okunk károsnak vagy veszélyesnek bélyegezni, mert hogyha nincsen kimutatható társadalmi probléma, amelyet okoz, vagy valakiknek konkrét anyagi, vagy mondjuk fizikai, vagy lelki kár, amelyet okoz, akkor erre nincs alapunk. És egy olyan társadalomban, ahol a szólásszabadság érték, ott el kell fogadni, hogy a furcsa gondolatok azok részei a társadalmi közbeszédnek. Ráadásul ugyebár van is egy olyan kérdés, amit felmerül, hogy ki az, aki hivatott arra, hogy pontosan elmondja azt, hogy mi az, ami igaz, és mi az, ami nem. Ugyebár vannak olyanok, akik szerint igazából a vallások is az álhír és a dezinformáció, az összeesküvés elmélet kategóriájába sorolhatók. Tehát itt nagyon sok világnézetbeli kérdés felmerül. Viszont én azt gondolom, hogy ha olyan elméletekről beszélünk, amelyek kimutathatóan kárt okoznak, akár mondjuk emberélet kioltására alkalmasak, és hadd mondjak kettőt ezek közül, az egyik mondjuk az oltásellenesség, és az oltásellenes összeesküvés elméletek, amelyek tudjuk, hogy világszerte a COVID ide alatt és azon kívül is rengeteg áldozatot szedtek, és amelyek komoly közegészségügyi problémát okoznak, nem csak a szülőknek, hanem maguknak a gyerekeknek is, hogyha mondjuk tőlük megtagadják az oltást, vagy említhetjük mondjuk a háborús dezinformációt, például azokat az összeesküvés elméleteket, amelyekre hivatkozva Vlagyimir Putyin elnök megindította az Ukrajna elleni inváziót, amely több háborús bűncselekményhez vezetett. Ezekben az esetekben szerintem joggal mondhatjuk azt, hogy ezek veszélyes teóriák, amelyekkel szemben, és akkor itt persze sok alkérdés felmerül, hogy milyen eszközökkel, de érdemes legalább a közbeszéd vagy a politikai fellépés eszközeivel valamilyen módon szembe helyezkedni. Az egy másik kérdés, hogy a jognak ebben milyen szerepe lehet, vagy éppen mondjuk milyen szerepe lehet a közösségi média platformoknak és azoknak a közegeknek, ahol ezek a dezinformációk terjednek.
Nagyon szépen köszönöm, annyira sok mindenről beszéltél most, hogy azt javaslom, hogy egy picit bontsuk további részletekre egyelőre azt, amiről eddig beszélgettünk, és aztán utána természetesen még további kérdéseim is lesznek ezzel kapcsolatban, de mielőtt rátérnénk erre, szeretném, hogyha elmondanád, hogy te hogyan is kerültél kapcsolatba ezzel a témával, és ugye tudjuk, hogy te ennek már szakavatott kutatója, vagy hogyha erről mondanál, kérlek egy rövid mondatot még.
Köszönöm, Ildikó, megpróbálok. Szóval én ilyen 2008-2009 körül kezdtem az összeesküvés elméletek szociálpszichológiájával foglalkozni, hogy talált meg a téma, amögött nincsen valami hatalmas történet, egy utazás alkalmával valahogy bevillant, hogy ez egy érdekes és kutatásra érdemes téma lehet. Olyan időszakban, amikor még egyébként ez a téma nagyjából senkit nem érdekelt, egyrészt. Másrészt, ami társadalomkutatói szempontból, mivel én ebből írtam a doktori disszertációmat, ezért ez egy praktikus és hasznos dolog is volt, nagyon kevés volt a szakirodalom, és viszont amit már kezdetektől fogva láttam, érzékeltem, és ebbe persze segített az, hogy akkor még a szakirodalma szűkös volt ennek a témának, az az, hogy ezt nem lehet és nem érdemes máshogy vizsgálni, mint interdisziplinális megközelítésben. Egész egyszerűen azért nagyon sok aspektusa van ennek a kérdésnek. Most már, hogyha valaki csak a szociálpszichológiai tényezőkre fókuszál, akkor is talál sok ezer tanulmányt a témában, de ez mondjuk, igen, 15 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, egyáltalán nem így volt. És szerintem jó az, hogyha ebben a kérdésben egy ilyen tudományterületek közötti párbeszéd fennmarad. Egész egyszerűen azért, mert a jelenség természete olyan, fogalmakkal is nagyon nehéz megragadni, sok szempontból. Nehéz egy-egy elmélettel megragadni, hogy ezt igényli is, és aztán utána én egyrészt a Political Capitalnél, a kutatóintézetnél, amely nem akadémiai, hanem ilyen közpolitikai kutatóintézet, amelynek igazgatója vagyok, illetve az ELTE PPK-n, tehát az egyetemi minőségemben is elkezdtem ezt a témát kutatni, és jelenleg a kollégáimmal egyetemi vonalon leginkább olyan kutatásokban vagyunk benne, amely a dezinformáció, álhír, összeesküvés elmélet szociálpszichológiai funkcióival, előnyeivel, működésmódjával foglalkozik, másrészt pedig azzal, hogy milyen lehetséges intervenciók, vagy beavatkozások, vagy lehetséges ellenérvelési stratégiák létezhetnek, olyanok, amelyek a gyakorlatban alkalmazhatóak. A Political Capitalnél pedig egy nagyobb projekt keretében, az úgynevezett HDMO projekt keretében, a Magyar Digitális Média Obszervatórium projekt keretében, a Lakmusz tényellenőrző oldallal, a Mérték Média Kutatóintézettel, az AFP francia hírügynökséggel, illetve az IDEA digitális készségeket oktató szervezettel közösen viszünk egy olyan programot, ami egyrészt próbálja elemezni, másrészt pedig próbálja valahogy az ellenstratégiákat rendszerezni és tesztelni ebben a Magyarországon különösen eléggé kihívásokkal teli információs környezetben.
Értem. Az első válaszodban kitértél arra, hogy tulajdonképpen nagyon sokfélék ezek az összeesküvés elméletek abban a vonatkozásban is, hogy ezek ártatlanok vagy kártékonynak tekinthetők, és nyilván még nagyon-nagyon sok árnyaltabb, plasztikusabb oldaláról is lehet beszélni ennek a témakörnek, de azt javaslom, hogy először nézzük meg azt, hogy mi az, ami úgy általában közös ezekben, ami általánosságban elmondható ezekről a narratívákról, nevezzük egyelőre így, és akkor tényleg kicsit ragadjuk is ki a kontextusból, és nézzük meg, hogy mi is egy összeesküvés elméletnek mondjuk a retorikája, a belső felépítése, vagy hogyha mondjuk így egy folklór jellegű történetként közelítjük meg, akkor mi is a szüzséje. Amennyire én látom, és abból is, amit te elmondtál, számomra három fontos összetevő nyilatkozik meg ebben a műfajban. Az egyik az, hogy ugye adott egy ellenségkép, egy negatív konnotációval felruházott ellenségkép, akik valamilyen irányító szerepben, vagy majd legalábbis egy komoly gazdasági, politikai valamilyen pozícióban. Vannak aztán az úgynevezett megtévesztettek, vagy akár áldozatok, ugye ez egy már semleges, vagy pozitív felé hajló kategória, mert ha valakit áldozatnak tekintünk, az ugye együttérzést is kivált, illetve a harmadik, és itt talán a legizgalmasabb, vagy legfontosabb szereplő, az az úgynevezett titkos tudásbirtoklói közössége, akik leleplezik ezt a fajta összeesküvést. Te hogy látod ezt, hogy valóban ezek mentén lehet megragadni, vagy felismerni ezeket a történeteket?
Szerintem egy nagyon jó összefoglaló abból a szempontból, hogy az összeesküvés elméleteknek az egyik fő jellemzője, hogy ezek valamilyen populista narratívák. Populisták a szó nem pejoratív, hanem leíró értelmében, abban az értelemben populisták, hogy abból a történetből indulnak ki, hogy a nép meg van fosztva valami olyan fontos tudástól, amelye az elitek összeesküvésén alapszik. Mondjuk, hogy ilyen klasszikus konspirációs narratívákat vegyünk, a gazdaság és a politikai elitek azok szétválaszthatatlanul egybe kapcsolódnak, a politikusok csak a gazdasági szereplők érdekeit képviselik, vagy éppen fordítva, és miközben elbábozzák a nyilvánosságba azt, hogy van valamiféle demokrácia, meg vannak független intézmények, a közben az egész az csak egy ilyen összefüggő massza, valamilyen háttérhatalmi együttműködés, amely mindegy irányba hat. És tegyük azt hozzá ezen a ponton, mert szerintem ez fontos, és az, hogy ne legyünk nagyon elítélőek mindig az összeesküvés elméletekkel szemben, abból a megközelítésből időzítésben is lényeges, hogy az összesküvés elméletek nem mindig per definíció nem tévesek. Tehát, hogy az emberi természettől, az emberi közösségek működésmódjától nem idegen az összesküvés, se a politikában, se a gazdaságban, se a sportban, és semmilyen területen. Éppen ezért azt mondhatjuk, hogy önmagában az, hogy valaki gyanakszik, és bizonyos csoportok között összesküvéseket feltételez, ez nem feltétlenül ismeretelméletileg, vagy morálisan elítélendő, vagy téves. Két olyan fontos pont van, ahol szerintem az összesküvés elméletek, főleg, hogyha rendszerbe szerveződnek, akkor rosszul ragadják meg a valóságot. Az egyik az az, hogy azt feltételezik, hogy a világban nincsenek véletlenek, és nincsen emberi tévedés. Nem tudom, kinek az az alapélménye mondjuk a nézők közül, hogy minden, amit eltervez, az tökéletesen úgy kerül végrehajtásra, hogy szeretné, és persze, akiknek több gazdasági politikai hatalma van, ott jobban megvalósulhat az, hogy valaki valamit eltervez, és azt tökéletesen úgy végigviszi. De ezeket a helyzeteket szinte minden esetben figyelmen kívül hagyja, vagy pedig tagadja az összesküvés elméleti gondolkodás, azt mondván, hogy minden valamiféle terv szerint halad. Hogy mondjak erre egy példát, mondjuk amikor a 2001. szeptember 11-i terrortámadásról azt feltételezték nagyon sokan az Egyesült Államokban, hogy ezt valahogy az amerikai kormány hajtotta végre a saját állampolgárai ellen azért, hogy George W. Bush népszerűséget szerezzen, akkor ugyebár nem számoltak azzal az emberi tényezővel, azzal a hiba tényezővel, hogy az amerikai titkosszolgálatok benézték ezt a terrorcselekményt, és nem voltak rá rendesen felkészülve, amelyet azóta viszonylag jól dokumentáltat tudunk, hogy valóban így van. De ezt is a terv részének feltételezték. Ez az egyik fontos eset, tehát, hogy nincsen emberi hiba, nincsen véletlen. A másik pedig az, hogy minden mindennel összefügg, és minden között van valamiféle összefüggés. Az emberi megismerésnek van egy olyan hajlama, hogyha valamit nagyon sokat nézünk, akkor ott is felfedezéseket teszünk, és okokozati kapcsolatokat látunk, ahol valójában nincsenek. Voltak is olyan kutatások, hogy például az összesküvés elmélet hívők, azok mondjuk absztrakt, nonfiguratív festményekben sokkal nagyobb valószínűséggel látnak bele valami mintázatot, mint akik kevésbé hisznek az összesküvés elméletekben. Tehát amikor ez a gondolkodás ez valahogy ilyen dogmává szilárdul, és ezek az alapelvek válnak uralkodóvá, akkor nagyobb eséllyel az ember tévesen ismeri meg a valóságot, de azt tegyük hozzá, hogy igenis vannak olyan társadalmi politikai rendszerek, amelyek konspiratívabb természetűek, mint mások, és egyébként a demokratikus intézményrendszer egyik funkciója többek között éppen az például a hatalmi ágak szétválasztása, hogy a különböző mondjuk hatalmi csoportok közötti etikátlan együttműködést, összeesküvést, azt nehezebbé tegye.
Két dologra is szeretnék most reflektálni. Egyrészt ugye említetted, hogy itt egy populista retorikáról van szó, valóban kevésbé elvárható és nem is jellemző ezekre a narratívákra, hogy a tudományos érvelés logikáját alkalmazzák, tehát egy teljesen másfajta, sokszor inkább talán a már-már a mágikus gondolkodáshoz kapcsolódó retorikát alkalmaznak, ami valahol választ is ad arra, hogy mennyire és miért népszerűek ezek, hiszen az emberi természetet nem csak a logikai alapú tudományos megközelítés és gondolkodás jellemzi, hanem ez mindig kiegészül egyfajta intuitív és egyéb alapokon nyugvó magyarázatokkal. Tényleg nagyon sok analógia jutott eszembe, például a mágikus gondolkodással kapcsolatban is, amit mondtál, és akár hiedelem történetek, hiedelem mondák is nagyon jól rácsatlakoznak erre a gondolkodásmódra, hiszen itt is arról van szó, hogyha felmerül valami hiányérzet, ez a hiányérzet ez lehet mondjuk egyszerűen információ hiánya, vagy ebből fakadó bizonytalanságok, hogyha valamire nincsen kellően nagy rálátásunk, nincsen elég tapasztalatunk egy adott témával kapcsolatban, akkor ott azt az űrt, azt a hiátust megpróbáljuk kitölteni, valahogy valamilyen magyarázatot találni rá, és hogyha nincsen konkrétan adekvát tapasztalati, tudományos, stb. Magyarázat rá, akkor ott rögtön teret kapnak az egyéb magyarázatok. Így például ugye a régi korokban hasonló struktúrájú történetekben például természet fölötti lények jelennek meg, meg boszorkányok például, akiknek tulajdonítanak valamilyen negatív vagy nem kényelmes szituációt. Ugye valami hasonló történik most is, tehát azokra a területekre, amire ott tudnak ezek jól működni, ugye amire nincsen igazán jó rálátása és valódi elmélyült tudása az embereknek, ugyanakkor meg egy picit olyan ellentmondásosnak is tűnik ez, hogy valamiről nincsen tudásunk, de mégis a retorikában azt alkalmazza egy összeesküvés elméletben hívő, hogy neki mégiscsak van egy sokkal titkosabb és mélyebb tudáshoz való hozzáférése, és itt a különbség már igazából talán abban a tekintetben fogható meg tudás és tudás között, hogy van egy úgynevezett hivatalos, sokak által elfogadott tudás, egy teória, és azzal szemben fogalmazódik meg szinte egy ellenkultúraként egy másfajta magyarázat, egy másfajta narratíva, és ennek úgy látom még az is nagyon fontos jellemzője, hogy nem is tart arra igényt, hogy elérje azt a fajta úgymond a népszerűséget, vagy elfogadottságot, legitimációt, hogy kvázi majdnem mindenki, vagy a társadalom többsége elfogadja, hiszen azzal ez a fajta ezoterikus jelleg és szembenállóság egy kicsit el is veszne, és okafogyottá válna. Egy összeesküvés elmélet, ez hasonló egy kicsit, mint ahogy a divat működik, hogyha már mindenki azt hordja, akkor onnantól kezdve az már nem számít divatosnak, kívülállónak. Tehát, hogy egyrészt akkor van ennek egy ilyen ellenkultúra jellege, illetve azáltal, hogy létrehoz egy másik diskurzus horizontot. Nem tudom, te ezt hogy látod, de én úgy érzem, hogy van egyfajta ilyen közösségképző ereje is, tehát az a mi ők opozíció elkülönítésére alkalmas narratíva is lehet egy ilyen összeesküvés elmélet, ami aztán meg nyilván cselekvésre is összenőzhet, tehát akkor már nem is csak az elméleti és a gondolkodás szintjén beszélünk ezekről a történetekről, hanem ez aztán majd milyen cselekvéseket és viselkedésformákat indukál, viszont ha nem is konkrét közösségekre jellemző mondjuk egy-egy ilyen összeesküvés elmélet, de mondjuk ilyen adhok közösségeket összehozhat egy-egy olyan társadalmi problémának a közös reflexiója, hogy ők is hasonlóképpen látják, hogy valóban elmondhatjuk talán erről, hogy van egy ilyen funkciója is.
Fontosak, amiket mondasz, három gyors reakció. Egyrésztről valóban az összeesküvés elmélet egy picit olyan, mint amikor egy sötét szobába vagyunk, és a sötét szobába, a sötétségbe belelátunk mindenféle félelmetes árnyakat, alakokat. Ezek a, hát az ilyen érzéki csalódások, ezek nem véletlenszerűek, azok a gondolatok jelennek meg bennük, meg azok a képzetek, amelyek amúgy is a fejünkben vannak, de hogy valahogy az ismeretlennek szeretnénk formát adni. Az összeesküvés elméleteknek van egy ilyen bizarr logikája, hogy jobb a félelmetes, de ismerős erőket felfedezni valahogy a világban az események mögött, mint sem azt mondani, hogy a dolgok megmagyarázhatatlanul vagy véletlenszerűen működnek, hiszen ez az, ami a legszorongatóbb érzés az ember számára, és nem véletlenül akar a világnak mindenféle módokon jelentést adni. És az összeesküvés elmélet ennek egy nagyon jó eszköze lehet. A második pont az lenne, hogy milyen eszköze. Karl Popper azt mondja, hogy igazából az összeesküvés elméletek egy vallástalan, szekularizált világnak a valláspótlékai, amelyekben racionális cselekvők, de mégiscsak valamiféle mindenhatósággal rendelkező szereplők döntenek a világ sorsáról, mondjuk hasonlóan ahhoz, mint a görög istenek. Ezek nem tökéletesek, sőt, sokszor van rossz indulat bennük, de mégiscsak valahogy azt az igényünket, hogy megszemélyesítsük azokat az erőket, amelyek a társadalmunkat és amelyek a világunkat irányítják, ez beteljesítheti. Ez annyiban igaz, ez a gondolat, hogy valóban az összeesküvés elmélet bár van gyökere a mágikus gondolkodásban, de mégiscsak valamilyen módon egy modern emberképet tükröz, tehát az összeesküvő az hagyományosan nem az ilyen metafizikai gonosz, hanem inkább mondjuk a 18-19. Századtól kezdve egyre inkább a gondolkodásunk belül, vagy még előbb előtérbe kerül ilyen racionális ember, aki az önérdekét képviseli, mondjuk a vállalatvezető, aki csak és kizárólag a profitra hajaz, vagy a gonosz, nem is gonosz, hanem a tudós, az őrült tudós, aki a saját tudományos elméletének akarja alávetni az egész világot, és laboratóriumként használja a világot. Viszont a kutatások azt is találták, hogy a vallásosság legalábbis egy ilyen keresztény kultúrkörben és az összeesküvés elméleti gondolkodás között van egy pozitív kapcsolat is, tehát ez nem feltétlenül csak vallásként működhet, hanem egyfajta ilyen kiegészítő gondolatként is, és a politikai ideológiának itt van egy fontos közvetítő szerep, és a harmadik gondolat csak reagálva arra is helyeselve, hogy mennyire fontos ez, mint közösségteremtő erő. Az összeesküvés elméleteknek a modern, főleg politikai felhasználása, az leginkább a közösségteremtésről szól, leginkább arról az áldozati tudatnak a létrehozásáról, és arról az ilyen ostrom mentalitásnak a kialakításáról, amely egy ilyen kicsit bizarr, kicsit perverz módon a kollektív önértékelést képes növelni. Annyira fontosak vagyunk, hogy mindenki ellenünk van. Ahogy bizarr módon a paranoid számára a mindenféle riasztó tévképzeteknek is van egy pszichológiai előnye, az, hogy én vagyok a legfontosabb, mindenki engem figyel, mindenki velem foglalkozik. Ugyanez kollektív szinten is igaz. Valamiféle kiválasztottság tudat jelenik meg abban a narratívában, nem csak abban, hogy mi a kevesek tudjuk, hogy mi az igazság, hanem abban is, hogy minket üldöznek, mert mi valami miatt annyira fontosak vagyunk, mint népcsoport, mint ország, mint politikai csoport, mint vallási csoport, stb.
Igen, ezt én is így látom. A mágikus gondolkodást én is tulajdonképpen én nagyon áttételesen is értettem, mert nyilván a múltban hasonló történetekben meglévő negatív szereplők azok a mostani kortárs világban felcserélődnek.
Abszolút.
Konkrét létező,
abszolút,
teljesen racionálisan elképzelhető konkrét személyekre, körökre, politikai-gazdasági szereplőkre.
Tehát, abszolút, sőt, pszichológiailag is igaz ez, tehát hogy a mágikus gondolkodás különböző mintázatai, meg a transzcendencia, spiritualitás és az összeesküvés elméleti gondolkodás között egyébként van kimutatható,
igen,
kapcsolat.
Igen, igen. És említetted, hogy akár a tudomány is, tudjuk is, hogy a tudomány is céltáblájává válik sokszor ezeknek a történeteknek, és ilyenkor talán felmerül egy kicsit a tudomány, illetve a tudósok felelőssége is, hogy mi lehet szerinted a jó recept arra, hogy segítsünk az embereknek felismerni ezeket az elméleteket, kifejezetten ugye azokra a történetekre koncentrálva, amik valóban károkozók is lehetnek, tehát hogy az ismeretterjesztésnek, hogy milyen fórumoknak lehet itt hatékony szerepe abban, hogy az embereknek segítsen.
Én azért azt mondanám, hogy visszakanyarodva az a gondolathoz, hogy összeesküvés elméletek voltak, vannak, lesznek velünk, és ezekkel meg kell tanulnunk együtt élni. Az összeesküvés elméletek populista természetéből fakadóan mindig, amikor van egy olyan csoport, amelynek valamiből több jut, mint másoknak, hatalomból, mint a politikusok esetében, gazdasági javakból, mint a leggazdagabbak, meg mondjuk a vállalatvezetők, a bankárok esetében, vagy tudásból, és társadalmilag elismert tudásból, mint a tudósok esetében. Tehát, hogy ők ebben a helyzetben természetesen mindig meg fog jelenni az összeesküvés elmélet képzés, és ezt egy szintig szerintem meg kell próbálni, elfogadni, és természetesként kezelni. Persze, ennek van egy olyan szintje, ami már nem csak a tudós társadalom számára, hanem a széles társadalom számára is negatív következményei vannak, és azt hiszem, hogy ezt a pandémia alatt...
Igen, ez egy kicsit valóban kicsúcsosodott, és bocsáss meg, hogy szabadba vágok, de közben eszembe jutott ennek is egyszerűen a retorikája, hogy konkrétan megfogalmazódik sokszor ezeknek a történeteknek a felütésében, hogy a tudósok megmondták, és akkor ez vagy úgy van, vagy úgy nem, akkor itt jön esetleg egy cáfolat, vagy eleve úgy kezdik már el ezt a történetet, hogy a tudósok titkolják előlünk, és akkor ugye már is ott van ez az ellenségképzés a tudományos körökben is.
Pontosan, illetve az a narratíva, hogy igazából egy ilyen tudós diktatúra jött létre a Covid alatt, ahol részben a tudományos szakemberek, mondjuk virológusok egyes ajánlásait követve döntöttek politikai vezetők arról, hogy az emberek mozgási szabadságát korlátozzák, vagy egyes szektoroknak a működését, és ebbe is lássuk valahogy azt, hogy ez egy természetes helyzet, hogyha azt élik meg sokan, hogy az ő életükre nagyobb hatással van a tudomány, mint volt korábban, és egyes csoportoknak ez mondjuk tényleg nagyon kedvezőtlen gazdasági, pszichológiai hatásokkal járhatott. Voltak sokan, akik elvesztették az állásukat, akiknek erre ráment a családi élete, stb. Akkor ez nem nagyon szülhet más, mint elégedetlenséget, ami szerintem viszont, amilyen ponton egyértelműen kimutatható, hogy ez mennyire irracionális, hogy ez sokak körébe átcsapott egy ilyen elég differenciálatlan tudós ellenességgé, és ami sokakat távol tartott mondjuk az oltástól, ami ugye bár, hát azért ezt tényleg tudjuk a tudományos kutatásokban, ez egy sok kutatásból származó, konzisztens eredmény, amely minden vakcinának volt szerepe abban, hogy csökkentse mondjuk a legsúlyosabb megbetegedések kockázatát, tehát hogy ezzel az ember a saját túlélési esélyeit rontja, ugye bár, hogyha ezt tagadja. A másik, amelyet én leginkább manapság látok felerősödni, hogy ez átcsap minden másfajta tudományos eredménynek a tagadásába is, és most a klímaszkepszis egy olyan új megjelenési formája. Ennek a fajta ilyen kicsit ilyen libertariánus retorikába illeszkedő mondásnak, hogy ne mondják meg nekünk a politikusok, meg a tudósok, hogy mit csináljunk, és hogy ne az állam döntsön helyettünk, meg egy szűk csoport, hanem mi jobban tudjuk, emberek. Tehát, hogy ez abba a gondolatba fordul át, hogy ne mondják meg nekünk azt, hogy mit kell fogyasztanunk, ne mondják meg azt, hogy hány percig zuhanyozhatunk, hogy mennyi húst teszünk, stb. És itt megint csak az a probléma jelenik meg, hogy az összeesküvés elméleteknek mindig ilyen dihotom logikája van, tehát fekete-fehéret látnak oda, ahol igazából nincs fekete-fehér.
Hiányoznak az árnyalatok, igen.
Pontosan, azért ebben azt hiszem, hogy a társadalmi véleményáramlatok nagyon széles spektrumon helyezhetőek el, és sokan azok közül, akik egyébként egyáltalán nem tagadják mondjuk a klímaváltozás tényét, azok egyébként nem feltétlenül harcos szószólói annak, hogy akkor mindenki egyik pillanatra a másikra dobja el minden fogyasztási tárgyát, és a pénzét tényleg húzz el a vécén, de hogy ebben a dihotom logikában általában igen, az elitek meg a nép az két külön csoporttá és egy ilyen fekete-fehér világban leírható képletté egyszerűsödik. És az összeesküvés elméleteknek, álhíreknek van egy jellegzetes terjedési kontextusa. És ezek a kontextusok általában olyanok, amikor nagyon sok kérdésünk van, és nagyon fontos a téma, amellyel foglalkozunk, viszont a sok kérdésünkre vagy nincs elég válasz, vagy túl sok a válasz, és azok egymásnak ellentmondóak. És ha mondjak két ilyen példát, az egyik a pandémia időszaka, amikor nem megkérdőjelezhető az, hogy nagyon fontos témáról van szó, mindannyiunkat érint, sőt az életünkbe kerülhet. Másrésztről pedig, és ez eredményez egy nagy információészséget, másrésztről pedig bizonyos kérdéseinkre nem tudunk választ kapni, más kérdéseinkre pedig nagyon sokféle válasz van a nyilvánosságban. És amikor az emberek azt érzik, hogy van egy ilyen információs ambivalencia, akkor valóban ezt az ilyen gordiuszi csomót megpróbálják úgy átvágni összeesküvés elméleteken, álhírekkel, hogy az valahogy így rendet rakjon ebben a káoszban. És a másik ilyen jellegzetes helyzet, amelyet sajnos most két konfliktus kapcsán is tapasztalhatunk, az orosz-ukrán, illetve mondjuk az izraeli-palesztin konfliktus kapcsán, a háborús dezinformáció helyzet, amikor szintén általában arról van szó, hogy van egy szorongató helyzet, minél közelebb van hozzánk a háború, annál szorongatóbb. Viszont az ilyen konfliktusoknak természetszerűleg az a jellege, még hogyha sokszor azért azt is tudjuk mondani, hogy egyik vagy másik fél irányából jövő közlésekben nagyobb a valóságtartalom, de a háborús helyzetben az információ is a hadviselés részévé válik. És ebből fakadóan az, hogy mi az igaz, mi nem, az sokszor nem olyan nagyon könnyű eldönteni, sőt azt mondhatjuk, hogy egyébként maguk az újságírók is, akik ott helyben tudósítanak az eseményekről, arról számolnak be, hogy azt érzik, hogy nem látják a nagy képet. És hogyha ez a helyzet, akkor viszont lehet, hogy azzal kell kezdenünk, hogy ne érezzük mindig nagyon rosszul magunkat, és hogy ne legyenek annyira vonzak számunkra az összeesküvés elméletek, hogy bizonyos helyzetekben azt mondani valamilyen kérdés, hogy nem tudom a választ, az egy helyén való és adekvát válasz. A modern embernek az a dilemmája, hogy úgy érzi, hogy minden kérdésre rendelkezésre áll a válasz, csak ő nem tudja megtalálni, ez nem feltétlenül van így.
Van.
És én azt gondolom, hogy egy ilyen az információ túltengéssel jellemezhető világunkban, az, hogyha túl sok információt akarunk magunkhoz venni, hogyha azt érezzük, hogy mindenről lehet egyszerre tudásunk, hogy mindent meg tudunk válaszolni, az általában komoly problémák forrása, és nem véletlenül mondja azt például Harari, hogy a mai világunkban nem annyira a tudás megszerzése, hanem a tudás szelektálása és az információ közti válogatás az, ami a legnagyobb kihívást jelenti.
Így van, azt hiszem, hogy a bizonytalanság valóban a legnagyobb kihívás az emberek számára, és könnyebb azt feltételezni, hogy mindenre van valami válasz, és minél hangzatosabb, egyértelműbb egy válasz, annál népszerűbb tud lenni az emberek körében. A Covidot említetted, ott valóban nagyon sok összeesküvés elmélet narratíva került be a köztudatba. Esetleg ebből kiemelnél egy konkrétumot, hogy például mi az, amivel nagyon nagy számban lehetett találkozni, mert gondolom te ezt szisztematikusan is gyűjtötted, amikor ez aktuális volt.
Igen, nagyon sok narratíva volt, és nagyon sok elmélet, és nyilván a nézők is rengeteg ilyet hallottak. Amit említenék, az mondjuk nem egy annyira, hogy mondjam, elrugaszkodott és ilyen hajmeresztő teória, mert persze voltak ilyenek, de hogyha arról beszélünk, hogy a oltásban mikrocsippek vannak, stb., akkor ez olyan teóriákat nagyítunk fel, amelyeknek egyébként nagyon csekély volt a társadalmi beágyazottsága. De mondjuk egy ilyen szélesebb körbe elterjedt elmélet az volt, hogy a Covid kapcsán van egy olyan politikai gazdasági terv, hogy az embereket bezárják és kontroll alá helyezzék, bizonyos háttérhatalmi csoportok egész egyszerűen azért, mert ki akarják teljesíteni a saját hatalmukat. És ugyebár ebből mi következett volna ebből az elméletből, és azt hiszem, hogy ez, hogy mennyire bizonyult igaznak, erről azóta lehet képzetünk. Tehát, hogy vége lett a Covidnak, és a legtöbb országban, nem minden országban, de a legtöbb országban az élet visszabillent egy többé-kevésbé normális kerékvágásba, és nyilván a demokratikus országoknak is megvan a maga problémája azóta is, de az, amitől sokan féltek, hogy itt egyfajta disztópia jön létre, és a totális állam egyik pillanatra a másikra bevezetésre kerül, ez azért az országok többségében nem történt meg. Ennek ellenére, és ez nyilván jellemzője az összeesküvés elméleteknek, hogy a cáfolat vagy a ténybeli tények ellentmondása a történetnek az nem, hogy nem csökkenti, hanem sokszor erősíti azokat, de hogy ez a történet nem múlt el, sőt, beleépült abba az ilyen mitológiai történetbe, amely felsorolja azokat az eseteket, amikor a háttérhatalom megvezette a globális közvéleményt, de ebbe a történet történet sorozatba azóta már beleépültek például az említett háborúknak a tapasztalata is.
Igen, érdekes, amit mondtál, hiszen ezek a történetek valóban nem a föld alól hirtelen ugrálnak elő, hanem belecsatlakoznak egy hosszú történeti láncba, megvannak az előzményeik, hasonlásaik, előképeik, mindegy, hogy nevezzük, és ugye a COVID kapcsán azért mégis azt érzékeljük, hogy egy már régóta létező narratívának az aktualizálásán volt a hangsúly, mert egy olyan központi problémára reagált, amire tényleg az egész társadalom odafigyelt, és igényelték, és az erről való kommunikációt, a kérdések erre való választ nagyon szerették volna az emberek minél konkrétabb és egyértelmű formában megkapni. Viszont az összeesküvés elméleteknek azért van egy olyan spektruma is, amit nehezebb egy konkrét, éppen aktuális társadalmi történéshez kötni. Ezek kvázi mint egy ilyen mitológia, így élnek hosszasan, ilyen például az ilyen etnospecifikus történet a finnugor nyelvrokonság elfogadásával vagy tagadásával kapcsolatban, hiszen azt gondolnánk, hogy ma már ennek annyira nincsen relevanciája, hogy az emberek ezen túl sokat gondolkodjanak vagy vitázzanak, hiszen tudományos tény, rengeteg kutatás van mögötte, senkinek sem sikerült tudományos módszerekkel ezt megcáfolnia, és ezeknek az ereje sokszor abban is megnyilvánul, hogy még a tudományos diskurzusba is beszüremkedhetnek pici részletei ezeknek a narratíváknak, és ez a finnugor nyelvrokonsággal kapcsolatban pontosan így van. Domokos Péter például, aki nagyon-nagyon részletesen föltárta ennek az eszme történetét, még ő is úgy fogalmaz, hogy Arany János is például azok közé a 19. századi ikonikusan kiemelt személyiségek közé tartozik, akiket ezek az összeesküvés elmélet hívők, akik azt mondják, hogy ez valami negatív dolog, amit ránk kényszerítettek, tehát hogy a finnugor nyelvrokonsággal szemben ő is negatív viszonyulással rendelkezett, holott a legfrissebb kutatások kimutatják, hogy ha valaki nagyon lelkes híve volt a finnugor nyelvrokonság kibontakozásának, ennek a tudományos, tényleg elképesztően gyorsan felfelé ívelő témának, az Arany János volt. Tehát ő például, ahogy Reguliról nyilatkozik, vagy magáról erről a tudományos tételről, a nyelvrokonsággal kapcsolatos eredményekről, mindig olyan kontextusban találkoztam én például személyesen Arany János megnyilatkozásai, valamik arról szóltak, hogy ezek a magyarságot pontosan felemelik, a nemzetközi tudományosságban nagyon is helyzetbe hozzák, és kvázi ez egy ilyen dicsőséges történet számunkra, hogy ilyen szintű nyelvészeti eredményeket sikerült elérni, és hogy a finnugor nyelvrokonság számára tény volt, és látjuk, hogy mindezek ellenére, hogy nem sikerült soha egyetlen konkrét ellen bizonyítékot felmutatni ezzel kapcsolatban, máig átitatja a közösségeket, és bizonyos, főleg neopogány, vallási jellegű csoportokban máig töretlenül népszerűen halad előre ez az elmélet. Biztos, hogy sok másat is lehetett volna emellett példaként említeni, de hogy ennek szerinted mi lehet az oka, vagy mi a pszichológiája?
Igen, nagyon röviden, mert én nem vagyok ennek a kérdésnek igazán szakértője.
Tehát bármilyen ilyen etnospecifikus, vagy csoportspecifikus történetre igaz ez a kérdés.
Igen, a szociálpszichológiájával ennek a kérdésnek egy kicsit foglalkoztam, és igazából én arra jutottam másokkal egyetértésben, hogy egyrésztről ez sokszor fakad egy ilyen történelmileg nélkülözött, frusztrált csoporttudattal, tehát annak az érzésével, hogy minket nem vesznek eléggé komolyan a nemzetközi porondon, vagy egy olyan tudattal, hogy nagyon nagyok voltunk, és kisebbek lettünk, ami ugyebár Magyarországon egy alapélmény, de érdekes módon mondjuk ez Törökországban is egyébként egy megjelenő alapélmény, Oroszországban is, stb. Tehát ez nem feltétlenül az aktuális méret számít ebből a szempontból, hanem a múlt és a jelen összehasonlítása. Tehát ez az egyik valamiféle elégedetlenségre a jelenlegi helyzettel, a másik pedig, ami ebből fakad, egy ilyen nemes rokonság teremtésének a kísérlete. Ugyebár azt ne felejtsük el, hogy Finnország, mint gazdasági, politikai sikersztori, az utóbbi évtizedeknek, pontosan, az utóbbi évtizedeknek az eredménye, azért igen, 100 évvel ezelőtt, meg korábban nem pont úgy tekintettek Finnországra ebből a szempontból, mint manapság, és nagyon korán megjelent annak az igénye, hogy valami olyan nemes rokonságot kerítsen magának a finnugor elméletekkel szemben a magyarság, amelyek a történelmi nagyságát az történelmi dimenzióban is igazolják, és akkor igen, így jött elő turanizmus, a pártus, ilyen szkíta eredett történet, ugyebár azok a teóriák, amelyek valahogy mondjuk a kínai birodalomhoz kapcsolják a magyarságot, és ezeknek nagyon sokféle változata van, de valahogy egy dolog közös bennük, hogy olyan birodalomhoz rokonítsák valahogy a magyarságot, amely a múltban is nagy nagy volt, míg ugyebár a finnugor eredet történet az nélkülözi ezeket az ilyen grandiózus eredet sztorikat.
Hát vagy legalábbis nem ismerik azokat a narratívákat, amik grandiózussá tehetnék ezt a fajta történetet is. Igen, tehát hogy van itt egy kicsit ilyen struktúrán kívülállás, ami megfogalmazódik ugye itt a közösségképző jelenségekben. Tehát azt is mondhatjuk szerintem, hogy mióta emberi közösségek léteznek, ugye ott mindig is volt hierarchia, mindig is voltak különbségek, és emellett joggal feltételezhető, hogy ezek az összeesküvés elméletek, bárhogy is nevezzük ezt most, de hasonló jellegű narratívák azért felbukkantak valószínűleg, mióta világ a világ, tehát hogy nem egy új jelenségről van szó, ezt azt gondolom, hogy így a beszélgetésünk vége felé haladva még mindenképpen szögezzük le. Ami talán egy óriási változás az elmúlt korokhoz képest, az a terjedés sebessége, illetve a mennyisége ezeknek a narratíváknak, hiszen szóbeliségben, tehát az online világon kívül létező ismert világban azért ezeknek a történeteknek, ha tudjuk is, hogy léteztek is természetesen akkor is egész gyorsan is tudtak terjedni, de hogy nem volt ez a naponta szembesülés talán velük, amit mondjuk az internet világa eredményez most már. Te hogy látod, mi az a legszélesebb csatornája most ezeknek a történeteknek? Valóban az internet lenne, vagy mondhatjuk azt is, hogy ugyanazok az egyéb csatornák is emellett teljesen erősek és működőek maradtak?
Ez nagyon fontos kérdés. Én azt gondolom, hogy különböző hatások itt kiegészítik egymást, és egy irányba mutatnak. Pont a napunkban itt vendégünk volt Joe Ushinsky, a Miami Egyetem politológia professzor, akinek egyébként vannak azzal kapcsolatos kutatása az Egyesült Államokból, hogy bizonyos összeesküvés elméletek mondjuk egy-két évtizeddel ezelőtt nagyjából ugyanolyan erősek voltak, mint most, ha mondjuk a Kennedy-vel kapcsolatos összeesküvés elméletre gondolunk, vagy szeptember 11-re, akkor azok kiválóan virágzottak, ugyebár korábban is. Most van egy nagyobb figyelem, amit ennek szentelünk, de ezzel együtt nem feltétlenül igaz az, hogy a közvéleményben ezek megerősödtek. Legalábbis Amerikában az adatok nem feltétlenül ezt mutatják. Viszont én azt gondolom, hogy a politika az egyértelműen ráérzett arra, hogy a polarizáló narratíváknak milyen fontos szerepe lehet a hatalom megőrzésében, megtartásában, egy ilyen szelektív mobilizálásában a saját csoportomat mobilizálom, az ellenoldalt elbizonytalanítom, és ez egy olyan politikai recept, amely szerte a nyugati világban és azon túlmenően is nagyon befolyásossá vált, és ez táptalaja egyébként az összeesküvés elméleteknek, álhíreknek, mert azok valahogy mindig arról szólnak, hogy az ellenoldal annyira gonosz, hogy velük szemben mindenféle eszköz megengedett. Tehát a politikának nagyon fontos a szerepe, és nagyon fontos a szerepe a mainstream médiának is egyébként, és ezzel kapcsolatban Matthew Genskónak és másoknak vannak meggyőző kutatásai, meg azt mondják, hogy például az Egyesült Államokban, meg az angol szász világban mainstream média polarizációja, mondjuk a Fox News és a CNN, hogy mondjam, ilyen hiperbolikusabb kifejezés mondja, az legalább olyan fontos forrása ennek a fajta megosztottságnak, és azon keresztül az összeesküvés elméleteknek, mint az internet és a közösségi média terjedése, amely egyébként szintén egyértelműen hozzájárul ehhez a jelenséghez. Sok olyan kutatás van, amely kimutatja, hogy például akik csak és kizárólag a közösségi médiáról szerzik az információikat, azok nagyobb eséllyel fognak álhírekben és összeesküvés elméletekben hinni, és hogy valami alapunk arra is van, mert voltak kísérleti kutatások is, hogy ebben valami okokozati kapcsolatot is lássunk. Tehát, hogy azért is fognak olyanokban jobban hinni, mert csak és kizárólag onnan fogyasztják az információt. Tehát, hogy ezek a tényezők együttesen fontosak, és ebben a politika, a tömegmédia és az internetnek, a közösségi média algoritmusoknak a logikája sajnálatos módon egy irányba halad, és most az utóbbi időszakban több olyan kutatás van, inkább ezt az erősödő polarizációt, és ennek bázisán ezeket az erősebb törzsi mítoszoknak a felemelkedését mutatja ki, mint amely azt mutatná, hogy a hagyományos ilyen centrista logika, amely van, amely konszenzust szeretne teremteni a politikai vélekedések és legalább a megvitatandó ténybeli kérdések között, ez a kutatások szerint inkább háttérbe szorulóban van. Nem biztos, hogy ez egy egyirányú és egy örökké tartó tendencia, de jelenleg az biztos, hogy ez tűnik a meghatározónak.
Értem. Azt gondolom, hogy még egyetlen egy pontot mindenképpen érdemes lenne érintenünk, hogy ugye egy globális világban élünk, és hogyha már az internetet is emlegettük, ott aztán tényleg bárhonnan érkező információ elérhető számunkra pillanatok alatt meg is érkezik. Van-e abban kutatási tapasztalat, hogy mennyire jellemzőbbek, vagy mennyire fontosabbak az emberek számára mondjuk az úgynevezett hazai tematikájú, vagy kifejezetten az adott etnikumra jellemző, vagy adott, lehet ez vallási közösség is, tehát az adott csoportra jellemző, vagy őket jobban érdeklő összeesküvés elméletek, narratívák jelenléte, vagy azt mondhatjuk, hogy igazából itt alapvetően inkább nemzetközi porondon kell gondolkodni, mert hogy nagyjából ugyanazok a történetek bukkannak fel világszerte, maximum a szereplők cserélődnek benne. Tehát, hogy vannak esetleg speciálisan, mondjuk ilyen etnospecifikusabb történetek túlsúlyban, mondjuk itt, hogyha a magyarországi közösséget vizsgáljuk, vagy nagyjából azt mondható, hogy úgy egyensúlyban vannak a külföldről érkező, sokkal tágabb, mint hogy említetted, a klímaváltozást érintő, tehát globálisabb témák. Meg lehet ezt fogni ilyen szempontból, hogy melyik érdekli jobban az embereket most per pillanat?
Igen, én azt gondolom, hogy a két állítás együtt igaz. Fontosabb szerintem az, hogy van az összeesküvés elméleteknek igenis egy olyan befogadó közege, amely bizonyos gondolatokra fogékonyabb, bizonyosra nem. Mondjuk, hogy mondjak Magyarországról egy példát, mondjuk az UFO-kkal kapcsolatos összeesküvés elméletek, amelyek hatalmasat mennek az Egyesült Államokba. Ne felejtsük el, hogy mondjuk Hillary Clinton a kampány hajrában kijelentette azt, hogy az 51-es körzet aktáit nyilvánosságra fogja hozni, hogyha elnök lesz. Magyarán fellebbenti a fátylat arról titokról.
Tulajdonképpen egy ilyen narratívára.
Abszolút, igen. Amit az X-aktákban és máshol mindenféle hollywoodi filmben viszont láthatunk, hogy a titkos kormányzati laboratóriumokban ott vannak az UFO-k, és ott kísérletezgetnek rajtuk. Tehát, hogy ez nagyon erős része mondjuk az amerikai közgondolkodásnak, nem jelenik meg a magyarban szinte egyáltalán, és soha nem tudott igazán elterjedni. Vagy mondok egy másikat, mondjuk az ENSZ-szel kapcsolatos összeesküvés elméletek, amelyek nagyon erősek voltak, és jelenleg is erősek, mondjuk az amerikai közgondolkodásban nem, vagy sokkal kevésbé élnek meg Magyarországon. De, és akkor itt folytatnám, hogy azért ugyebár amit beszéltünk, annak alapján az összeesküvés elméleteknek van egyfajta jellegzetes történet mesélési módja, vagy egy szintaxisa, amibe beleilleszthetőek ezek a történetek, és ezért nagyon sok hasonlóságot fedezhetünk fel. Tehát ha megnézzük azt, hogy milyenek Magyarországon az Európai Unióval kapcsolatos összeesküvéses narratívák, azok nagyon hasonlóak ahhoz, mint amit Amerikában az ENSZ-ről gondolnak. Valamiféle világkormányt vagy európai szuperkormányt akar létrehozni, majd teljesen megöli a nemzetállamokat, és aztán valamilyen felsőbb akaratnak behódoltatja az embereket, megtöri a hagyományos együttélés formáit, mint a család, mint a nemzet, és valami új társadalmi struktúrát akar létrehozni. Tehát, hogy a konklúzió az nagyon hasonló, a szereplők némileg változnak, de szerintem azért az egyes közegeknek, társadalmaknak a saját történelmi tapasztalatai, azok nagyon átitatják azt, hogy mi az, amire fogékonyak képesek lenni. Mondjuk a QAnon összeesküvés elmélet, ami megint csak hatalmasat ment Amerikában, arra is voltak kísérletek, hogy ezt meghonosítsák Európában.
Nem igazán sikerültek,
mert az egész a történetmesélés módja, a sztori maga olyan, amely nem tud gyökeret verni Magyarországon. Magyarországon szerintem, ami politikában legalábbis rendkívül hatásos tud lenni, az kétféle narratíva. Az egyik az ilyen szabadságharcos narratíva, ami valahogy arról szól, hogy egy félperifériás elhelyezkedési országnak a szuverenitását állandóan fenyegetik különböző irányokból, és ezzel szemben a nemzeti túlélés a cél. Zárulás megjegyzés, mondjuk Lengyelországban nagyon hasonló történeteket mondanak el azért a politikusok. A másik pedig, ami ezzel egy kicsit összefüggő, ez a fajta áldozati tudat, hogy a magyarokkal szemben van valamiféle igazságtalan bánásmód, ami állandóvá válik mind a szomszédok körében, mind nemzetközi porondon. De ezek is olyan történetek, amelyekhez hasonlóakat Bulgáriában és máshol hallhatunk. Tehát, hogy a nagyon hasonló történetekből áll össze valami olyan specifikus koktél, amelyet azt mondhatunk, hogy amelynek az ízvilága az jellemző az adott közösségre, de az összetevői bizonyos szempontból univerzálisak és más számára is elérhetőek.
Igen, hát ez egy nagyszerű hasonlat volt így a végére. Köszönöm szépen, tehát akkor elmondhatjuk összegzésképpen, hogy az összeesküvés elméleteknek vannak univerzális átfogó jellemzői, ugyanakkor mégis az a fontos a hatékonyságukat illetően, hogy milyen diskurzus mezőbe épülnek be, tehát ha egy olyan diskurzus térbe kerülnek be, ahol a téma iránt van fogékonyság, az ott egy konkrét, éppen aktuális fókuszban lévő társadalmi problémára jól ráillik, vagy alkalmazható, akkor ezek szervesen ugye jobban beleilleszkednek annak az adott közösségnek az úgymond narratíva repertoáriába, míg mások óhatatlanul kívül maradnak. Ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt, én nagyon köszönöm neked, Péter, a kedves hallgatóknak és nézőknek pedig köszönjük a figyelmet.
És köszönöm a lehetőséget. Understanding disinformation.